Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogyan azt az első blogon elmondtuk, egy vadonatúj telefonról fogunk beszélgetni, méghozzá azért, mert ennek gyakorlatilag most történt meg a bejelentése, akkor, amikor ez a műsor először adásba kerül. Ez egy szerencsés szituáció a számunkra, mert ilyenkor az történik, és ugye főleg az Asus csinál hasonlót, hogy pontosan tudjuk, hogy mikor lesz a hivatalos bemutató, de van egy olyan opciónk ilyenkor, hogy az Asus bizonyos újságíróknak és tesztelőknek, hát a hivatalos bejelentés előtt már megmutatja a készüléket, és elmond róla mindent, amit fontosnak tart, majd oda is adja, és nyilván ilyenkor a tesztelőnek, újságírónak hát alá kell írni a számos papírt, hogy ezt titokként kezeli, hogy nehogy kiszivárogjanak előzetes információk. És minden ilyen papíron van egy végső dátum és egy időpont, amikortól már lehet beszélni a termékről, és ez egészen konkrétan arra a szent pillanatra esik, amikor ez a műsor először élesbe megy a rádióban, tehát ez egy ilyen nagyon szerencsés megoldás, mert most gyakorlatilag először tudunk itt a Zenfone 9-ről beszélni, ugyanis a Zenfone 9-ről lesz szó. A termékről előjáróban azt kell tudni, hogy azért beszélünk róla sokat, és azért tartjuk fontosnak, hogy itt a Szenzorban is megemlítsük, mert ez egy különleges telefon olyan szempontból, hogy egy nagyon erős, de nagyon kicsi okostelefonról beszélünk. Amikor tavaly a Zenfone 8 kijött, ugye ez az előd modellje a mostani készüléknek, akkor ez egy kicsit meglepte azért a szakmát, mert eddig a Zenfone-ok azok hagyományosan ezek a tepsi méretű telefonok voltak, volt egy-két trükkjük, mint amilyen a hátulról előrefordulós kamera, de nem volt kifejezetten különleges úgy nagyjából semmiben. És ehhez képest a tavalyi Zenfone 8 volt az első kompakt csúcsmodell, ahol az Asusnál leültek, és azt mondták, hogy a legfontosabb, hogy 70 mm-nél keskenyebb legyen a telefon, hogy meg lehessen ragadni egy kézzel, és 150 mm-nél pedig alacsonyabb legyen a készülék, hogy egy kézzel megragadva is elérjük a tetejét a kijelzőnek. Tehát ezek voltak azok az értékek, amik közé be akartak férni, és sikerült is nekik, de közben pedig nem akartak kompromisszumot kötni a tekintetben, hogy a készülék mit tud funkcionálisan, hanem akartak egy csúcsmodellt csinálni kompakt formában. Na most ez majdnem sikerült, hibamentesen. Két probléma van a méretbeli korlátozásokkal. Az egyik az, hogy egy csúcsmodelltől most már elvárják a felhasználók, hogy három kamera legyen hátul minimum. És ugye itt van egy normál látószög, egy ultraszéles látószög és egy zoom lencse. Most az Asus egyszerűen nem tudott rárakni hármat, mert nem fért oda, úgyhogy maradt a normál látószög és az ultraszéles, de egyik sem volt kiemelkedő a saját kategóriáján belül, egy olyan jó középszert tudtak hozni, tehát ez volt az egyik olyan paramétere a Zenfone 8-nak, ami miatt kapott kritikákat. A másik az még prózaibb, ugye minél nagyobb a készülékház, annál nagyobb akkumulátort lehet belerakni. Miután itt egy kompakt méretű eszközről van szó, ezért csupán egy 4000 mAh-s telep fért bele a Zenfone 8-ba, és azért itt az egynapos üzemidő sem mindig jött össze, ami miatt szintén nyilván kapott kritikát a termék. Most láthatóan az Asus ezeken akart változtatni, és ugye megjelent a Zenfone 9. Az első és legfontosabb dolog, hogy méretben ez ugyanaz. Tehát magasságra, szélességre szinte milliméterre ugyanakkora, a hátsó kiterjedése, tehát a vastagsága az 0,6 mm-rel nagyobb. Ez körülbelül az észrevehetetlen kategória, de mégis nagyon sokat számít akkor, amikor arról van szó, hogy cipőkanállal kell berakni a különböző komponenseket egy ekkora készülékházba. Amit rögtön megcsináltak, hogy a Zenfone 8-nak volt egy ilyen ívelt hátlapi kialakítása, azt mondták, hogy az ívelés az helyveszteség, az pazarlás. Egy jóval szögletesebb dizájn kapott a telefon, amitől egy picivel több lett benne a hely, és erre azért is szükség volt, mert csak a chipset, ami korábban egy Snapdragon 888 volt, most pedig ugye egy Snapdragon 8 Plus Gen 1, csak a chipset 10%-kal nagyobb, mint az előtt modellben, és bele kellett rakni ugyanakkor a készülékházba, és az akkumulátor kapacitását is 4000-ről 4300 mAh-ra tudták növelni úgy, hogy nem nőtt a telefon mérete. Ezek önmagában nagyon hasznos dolgok, de ha még ezt hozzátesszük, hogy belefért a 3,5 mm-es jack csatlakozó, belefért a vízállóság, és belefért a 30W-os gyors töltés, akkor már látjuk, hogy mennyire nagyon precíziósan kellett a dolgokat ott hátul összerakni, és ezen kívül még előlapon levő, tehát az felhasználó felé szóló sztereó hangszórókat is kapott a termék, amik ráadásul hát egészen megdöbbentő hangerővel és minőségben tudnak megszólalni, pláne, hogy hozzáveszünk, hogy egy mekkora eszközből jön ki ilyen képességű hang, úgyhogy tényleg azt lehet látni, hogy itt nagyon ki van számolva minden, hogy hova mit lehetett belepakolni. És ugye a legnagyobb gondot továbbra is a melegedés jelenti, ugye a ROG 6-nál is beszéltünk erről, hogy a Snapdragonnak a csúcskategóriás aktuális chipsete, az, hogyha tényleg megtekerjük, tényleg meghajtjuk, tényleg nagyon erőforrás igényes alkalmazásokat futtatunk rajta, akkor az nagyon gyorsan, nagyon meleg lesz. És ugye az Asusnál hát van hagyománya annak, hogy megpróbálják a hűtést profin megoldani, és a korábbi hűtőrendszert teljesen áttervezték, és most egy ilyen grafén szendvicsbe rakott gőzkamrás megoldás van a hátlap alatt, nem tudom, hogy fért bele, de belerakták, és mi nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy ez hogyan teljesít a gyakorlatban, szóval meghajtottuk a Zenfone 9-et elég rendesen, és hogyha egy tesztelő azt mondja, hogy valamit meghajt rendesen, az általában azt jelenti, hogy szintetikus sebességteszteket futtat rajta, amik ugye olyan szoftverek, amik kihajtják a maximumot a hardwareből, mérik mindenféle paraméterek alapján, és a végén pontozzák ezeket, hogy összehasonlíthatóak legyenek az eredmények más készülékek által produkált eredményekkel. És a mi tapasztalatunk az, hogy a Zenfone 9 iszonyú erős, tehát döbbenetes pontszámokat hoz ezeken a sebességteszteken, leveri az aktuális iPhone-t, lever gyakorlatilag bármi mást is a környéken, viszont cserébe nagyon melegszik. Egy ilyen 5-6 perces sebességteszt a hátlapot első kanyarban egy olyan 38 fokra melegítette fel, és hozzáteszem, hogy most nyár van, tehát alapból melegebb a hőmérséklet, de amikor harmadik, negyedik alkalommal nekifutottunk ennek a sebességtesztnek, akkor 50 fokot is elért a hátlap, ami nagyon soknak számít, ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy iszonyú hamar lehűlt. És a másik, ami fontos, hogy bár eléri az 50 Celsius fokos hőmérsékletet a hátlap, ennek ellenére nem kell nagyon visszaskálázni a chipset teljesítményét, tehát ellentétben más készülékekkel, amik hogyha elérnek egy bizonyos hőmérsékletet, akkor drasztikusan visszaesik a teljesítményük, a Zenfone 9 5-10%-kal alacsonyabb pontszámokat hoz akkor is, amikor már az 5., 6., 7. sebességtesztet küldöm rá, és még mindig ugye nagyon forró minden. Tehát felmelegszik egy bizonyos pontig, ami már azért egy érezhető melegség, és egyáltalán nem kellemes kézbe fogni olyankor a telefont, de annál melegebb nem lesz, cserébe viszont folyamatosan nagyon magas teljesítményen tudja kiszolgálni a felhasználót, és nyilván mi egy szélsőséges esetet próbálunk, tehát ez nem az, amivel az átlag felhasználók találkoznak. Ezt a fajta terhelést, ezt csak a nagyon durva 3D-s, Full HD felbontású, 120 Hz-es kijelzőt kihasználó játékok tudják ilyen szinten folyamatosan képviselni. Ha pedig nem erre használjuk az Zenfone 9-et, akkor csak azt fogjuk érezni, hogy egy picit melegszik a hátlap, de nem lesz diszkomfort érzésünk. Viszont amint befejezzük ezt a tevékenységet, perceken belül kihull az egész, mert ha nem kap utánpótlást a chipset irányában hőmérséklet szempontjából, akkor viszont ez a hőkamrás, grafénszemvizes passzív hűtés, ez nagyon hatékonyan vezeti el a hőt, és nagyon gyorsan eloszlatja a termelődött hőt, és kitolja a külvilág irányába. Ráadásul a hátlapot most egy ilyen speciális polimerből rakták össze, amit saját maguk találtak ki. Ez egy ilyen sejmesnek is mondanánk, de alapvetően mégiscsak egy kicsit érdes tapintású műanyag, ami nagyon jó fogást eredmény az a Zenfone 9-nek. Tehát egyrészt nem gyűjti az ujjanyomatokat, másrészt nem gyűjti a szennyeződéseket, és egy stabilitást ad. Tehát nem csak azért tudjuk megragadni az Zenfone 9-et teljesen stabilan egy kézzel is, mert kicsi, hanem azért is, mert egyáltalán nem csúszik. Na, de amiben még ugye nagyon erős a telefon, az hát természetesen ugye az audio vonal, ugye nem csak arról van szó, hogy van rajta jack csatlakozó, ami hát mostanában nagyon ritka a csúcskategóriás telefonok körében, hanem arról is van szó, hogy két hangszórót helyeztek el rajta, az alsó egy picit nagyobb, és azon van egy külön erősítő is, amit a Qualcomm szállít be, de egy olyan megoldást fejlesztette ki a direkkel közösen, ilyen hangolási szempontból, ami nem csak azt csinálja, hogy a két hangszórót ugyanúgy halljuk, függetlenül attól, hogy két különböző méretű hangszóróról van szó, hanem nagyon jól el van szeparálva a sztereó csatorna is, tehát úgy vannak paraméterezve ezek a hangfalacskák, hogy tényleg az ember megkapja a sztereó érzést, és még különböző ilyen mesterséges frekvenciákkal a basszus érzést is meg tudják tolni, tehát nekünk az a tapasztalatunk, hogy a Zenfone 9 nem csak a saját méret kategóriájában szól egészen kiválóan kihangosítva, hanem az összes többi telefon mezőnyébe is bátran be lehet tenni, és a top 3-ba biztos benne van. Ugye a tavalyi modell kapott kritikákat a kamera miatt, ezért aztán most változtattak, kapott a főkamera egy 50 megapixeles Sony IMX 766-os szenzort, ami egy korszerű felső-középkategóriás szenzor. Nem mondom, hogy ez a világ legjobb szenzora, de azért egy korrekt megoldás. De amitől igazán izgalmas a dolog, hogy azt mondták, hogy menjünk rá egy kicsit a videózásra, és vegyük ki úgy a kézremegéseket, amennyire a leginkább ki tudjuk venni, és ugye itt mindenképpen optikai stabilizációt akartak csinálni, de egy szinttel tovább mentek, és egy ilyen hibrid gimbal megoldást raktak össze. Ez nagyjából azt jelenti, hogy fogták a teljes szenzort, meg a lencsét, és az egész kamera házat, azt fölrakták egy olyan gimbalra, ami ugye egy ilyen rugós felfüggesztésű egység, ami egy hadtengelyes stabilizációt tud biztosítani, tehát nagyon jól kiveszi a kézremegéseket, nem csak az oldalirányú, nem csak a felleirányú, hanem az előre-hátra döntéseket is, nagyon finoman tudja lekövetni, remegésmentesen, és erre még rálőttyintettek egy elektronikus stabilizációt is, ami együtt dolgozik ezzel a gimbal megoldással, és a kettő együtt meglepően stabil képet tud kiadni magából, hogyha videót készítünk, ráadásul ezt tudja akár 8K-ban is. A másodlagos kamera is egy Sony szenzor, egy ultraszéles megoldásról van szó, erre is azt mondjuk, hogy egy jó közepes szintet hoz. Zoom lencse viszont továbbra sincsen a készülékben, mert ez még mindig egy pici telefon, és egyszerűen így is nagyon nagy méretűnek tűnnek azok a hátsó kamerák. Noha, hogyha ugyanezeket a kamerákat rátennénk egy hagyományos méretű telefonra, akkor azt mondanánk rájuk, hogy átlagosak, de egy ilyen kicsi készülékházon olyan furcsán nagynak tűnnek, mint hogyha két ilyen rinocéros szem nézne ránk, de ugyanakkor viszont azt lehet látni, hogy mindenképpen fejlődött kamerás szempontból az előző modellhez képest a Zenfone 9-es. Az egész telefonra jellemző az, hogy mindenből megpróbálták a legjobb minőségű komponest összevadászni, ez azt jelenti, hogy az előlapon egy 120 Hz-es Full HD Samsungtól szerzett AMOLED kijelző található, és ugye az Asus hangogatta erre meg arra, hogy egy picit még jobb legyen, mint ahogy a Samsung nekik leszállítja gyárilag. Ez 5,9 hüvelykes kijelző, tehát hogyha az előző blogban azt mondtuk a Honor X8 5G-re, hogy a 6,5 hüvelykes kijelző az már úgy nem kicsi, akkor az 5,9 hüvelyk azért egy jóval barátságosabb méret, de nem egy aprócska kis lőrés. Tehát nagyon szépen ki van húzva a kijelző az előlap 4 csücskéig, alig vannak kávák, és tényleg a megjelenített tartalom minősége elsőrangú, nagyon jó a kontrasztarány, nagyon szépek a színek, és nagyon jó a fényerőssége is, úgyhogy egy kiváló kijelző van a Zenfone 9-nek az elején, van rajta egy kamerajuk, amivel ugye 12 megapixeles előlapi kamerát tudunk elővarázsolni, illetve hát benne van, és ennek ugye az az egyik fontos paramétere, hogy ez is tud 4K-ba videózni, és van benne autofókusz, ez sem feltétlenül jellemző az összes előlapi kamerába, még a csúcskategória esetében sem. A töltési sebességünk 30 wattos, ez persze nem éri el a most kapható villámtöltési sebességeket, de ugye azt érdemes tudni, hogy a villámtöltés az egyrészt helyigényes, mert több részre kell bontani az akkumulátort, hogy párhuzamosan tudjuk tölteni, ezzel lehet ugye nagyobb töltési sebességet elérni, és ezeket a részeket egymástól el kell távolítani, márpedig, hogyha az ember egy kicsi telefon tervez, akkor nem nagyon tudja eltávolítani a különböző akkumulátor részeket egymástól, mert nincs neki helye erre, tehát a 30 wattos töltést tudtak beleálmodni, és nincsen vezeték nélküli töltési megoldás sem, mert ugye az az indukciós tekercs, amin keresztül a vezeték nélküli töltést fel tudják venni a telefonok, azok szintén vastagítják a készülékházat, márpedig az Zenfone 9 már így is valamivel egy picivel vastagabb, mint az Zenfone 8, nem akarták még vaskosabbá megalkotni a telefont. Szóval az a helyzet, hogy megjött az Zenfone 9. Feketében, fehérben, kékben és pirosban lehet majd kapni Magyarországon is. Van hozzá különböző méretű gyáritok, amit nagyon fontos elmondani, hogy a kezdő csomagban, tehát az ember leveszi a dobozt a polcról, hazaviszi, akkor abban van ugye maga a telefon, van benne egy nem is átlátszó szilikontok, mint ami a legtöbb ilyen kínai eredetű telefonban szokott lenni gyárilag, hanem egy komolyabbnak tűnő műanyag védőtokot kap az ember minden Zenfone 9-hez, és benne van a Type-C kábel, valamint ez a 36-os töltőfej is, tehát egy komplett dobozt vihet haza a felhasználó, nem kell már külön tartozékokat megvenni. MicroSD-t biztos nem fog kelleni venni, mert azt be se lehet tenni a telefonba, két SIM-kártyát viszont tud fogadni az eszköz. Tehát megérkezett Magyarországra is, van neki ára, ugye árakat nem mondhatunk itt a rádióban, de azt lehet mondani, hogy egy csúcskategóriás telefon ára bizonyos márkáknál olcsóbb, mint mondjuk amilyen a Samsung, vagy adott esetben a Honor, vagy akár a Xiaomi. Nagyjából azon az árszinten van, amennyi körül egy iPhone 13 mini is megkapható, és hogyha úgy nézzük ezt a piacot, hogy van egy relatív kicsi, de hangos kisebbség, aki mindig azt mondja, hogy én szeretnék nagyon erős telefont, de nem szeretnék egy lapáttal járkálni, azoknak a Zenfone 9 androidos berkekben az egyetlen értelmes választás. Mert ha nem ad csak az androidot nézzük, akkor ugye ott van az iPhone 13 mini, ami majdnem ugyanilyen erős, de egy picit még kisebb, mint az Zenfone 9-es, csak hát ugye az egy iOS rendszer, van, aki nem szereti az iOS-t, és ragaszkodik az Androidhoz, annak az Zenfone 9 lesz az ideális választás. De egyébként, amikor a bemutató zajlott, akkor az Asusnál el is mondták, hogy egy picit rizikóztak azzal, hogy csináljanak-e ilyen készüléket, hogy kicsi, de erős, lesz-e rá tényleg akkora piac, mint amennyire ők látták a különböző fórumokon és kommentekben, hogy mennyire szeretnének ilyet a felhasználók, és az derült ki, hogy a Zenfone 8-as, ami ugye ugyanaz a méret, a legjobban Európában fogyott. Az európai felhasználóknak sokkal fontosabb a kompakt méret, mint az ázsiai usereknek, ott tök divatosak ezek a nagy tepsi telefonok, de Európában a Zenfone 8-as nagyon népszerű termék volt, nem is tudtak belőle eleget gyártani, úgyhogy azt látták, hogy érdemes ezzel a termékvonallal tovább menni, és a Zenfone 9 ott is arra számítanak, hogy Európában lesz igazán kelendő. Mi így a több hetes teszt után, mert elég hamar megkaptuk már a tesztkészüléket, mi úgy érezzük, hogy a Zenfone 8-hoz képest a Zenfone 9 mindenképp egy előrelépés. Azokon a pontokon javítottak, amik a leginkább fájtak a Zenfone 8 kapcsán. Kapott egy jobb kamerát, kapott egy nagyobb akkumulátort, optimalizálták a fogyasztást. Az Asus azt mondja, hogy szerintük majdnem két nap a készenléti idő, az átlagos használati idő egy töltéssel. Szerintünk ez egy kicsit túlzás, de egy napot az általában kibír a telefon anélkül, hogy aggódni kelljen, hogy hol fog találni töltőt, és ez is már sokaknak elegendő. Megtartották a kompakt méretet, belekerült a legfrissebb, legerősebb hardware, szuper a kijelző, remek a hangminőség, tényleg nem nagyon lehet belekötni, rajta van ez az NUI rendszer, ami nagyon közel áll a stock Androidhoz, de mégis van benne annyi személyre szabhatóság, hogy mindenki olyan formája a felhasználói felületet, amennyire szeretni. Nagyon gyors, nagyon fluid, ha meg meghajtjuk, akkor meg nagyon melegszik. De ha valaki nem azt mondja, hogy neki ilyen atom hardcore felhasználásra kell a telefon, hanem csak szeretne egy kicsi, de erős gépet, normális kamerával, normális sebességgel, normális méretben, remek hangminőséggel és jó anyaghasználattal, akkor érdemes egy pillantást venni a Zenfone 9-re, mert a saját kategóriájában nincs ellenfele. Ez volt a mai szenzor, nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, aki ezen a héten is minket hallgatott, a jövő héten természetesen ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk, minden jót kívánok, viszont hallás!